Ról a 101,8, Török Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Szergej Rachmaninov D-dur zongora versenyének harmadik tétele következik a londoni filharmonikusok előadásában. A zongora szólót Simon Bártó játssza. Kedves hallgatóink, Szergej Rachmaninov D-dur zongora versenyének harmadik tételét hallották a londoni filharmonikusok előadásában. További jó rádiózást kíván önöknek a zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében, a bemondó Domán Vivian.
Hírek a Szent István Rádióban.
Péntekre véradóan is nyugodt éjszakája volt Ferenc pápának. Nem sokkal 8 óra után ébredt fel a Gemelli klinikán. Közölte a Szentszéki Sajtóközpont pénteken 8 óra 32 perckor. A Szentatya állapotáról csütörtökön 19 óra 43 perckor a következőket közölték. Ferenc pápa állapota stabil, idejét csütörtökön munkával, imádsággal és pihenéssel töltötte, valamint részesült az eukarisztiában. Az orvosok továbbra sem adnak biztos prognózist. Figyelembe véve a klinikai állapot stabilitását, a következő orvosi közleményt szombaton teszik közzé. Csütörtök este is megtartották a pápáért való közös rózsafüzér imádságot a vatikáni Szent Péter téren. Ferenc pápa hangüzenetet küldött a kórházból, amelyet a rózsafűzér előtt játszottak le. Idézzük. Szívem mélyéből köszönöm az imákat, amelyeket a téren imádkoztok az egészségemért. Innen kísérlek benneteket. Isten áldjon és a szűzanya oltalmazzon benneteket. Köszönöm. Mindannyian igazságos és tartós, de az erő pozíciójából kiinduló békét akarunk. Ez Donald Trump érdeke is. És ha ezt el akarják érni, akkor ez csak az EU és tagállamai támogatásával lehetséges, mert előfeltételeket kell teljesíteni. Jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, a rendkívüli uniós csúcsot lezáró tegnap esti sajtótájékoztatóján. Felhívta a figyelmet, hogy Európa kulcsszerepet játszott Ukrajna gazdasági túlélésének biztosításában. Jelentős befektetésekkel támogatja az ukrán védelmi ipart és katonai képességeit. Emellett gondoskodott az energiarendszer fenntartásáról, amely lehetővé tette a tél átvészelését. Számos példa bizonyítja, hogy Európa támogatása elengedhetetlen a pozitív eredmények eléréséhez és a béke megteremtéséhez, amely közös érdekünk, tette hozzá. Ha elfogadnánk a rezsicsökkentés eltörléséről szóló brüsszeli álláspontot, amelyet néhány brüsszeli megbízott is képvisel Magyarországon, akkor minden család körülbelül 500 ezer forinttal többet fizetne egy évben, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor kiemelte, amikor ilyen erős nyomás alatt van egy ország, mint mondjuk a migráció ügyében volt Magyarország, akkor az egységnek, a konzultációknak, a referendumoknak mind jelentőségük van. Közölte, ez a helyzet a rezsivel is. Óriási nyomás alatt vagyunk évek óta, hogy a rezsitámogatást töröljük el azért, mert megskalpoljuk a nagy energiacégek profitját. Ha a piac által kialakított árat kellene fizetniük a magyar családoknak, akkor a magyar családok sokat fizetnének, és az a pénz pedig az energiacégek zsebébe vándorolna, mutatott rá a kormányfő. Brüsszel Péter gazdái megrendelésre támadják a rezsicsökkentést, de a kormány megvédi a rezsicsökkentést, jelentette ki a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalára feltöltött videóban Magyar Péterre, a Tisza párt elnökére utalva. Hidvégi Balázs a videóban úgy fogalmazott, ahogy arra számítani lehetett, Brüsszel Péter is támadja a rezsicsökkentést, ahogy Brüsszel eddigi bábjai, úgy most ő is elkezdte mondani, hogy a rezsicsökkentés egy humbuk, és ismétli ugyanazokat a hazugságokat, amiket évek óta hallunk Brüsszel embereitől. Az államtitkár szerint Brüsszel Péter azért mondja ezeket, mert a gazdái ezt várják el, és ezt kérték tőle. Az alaptörvényben rögzíteni fogják, hogy Magyarországon tilos a kábítószer előállítása, terjesztése, használata és népszerűsítése. Jelentette be a kábítószer kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a rendőrséggel közös sajtótájékoztatón Budapesten. Horváth László elmondta, március 1-től hajtóvadászat folyik a kábítószerkereskedők ellen annak érdekében, hogy felszámolják Magyarországon a drogkereskedelmet, illetve zéró toleranciát tanúsítanak a dílerekkel szemben. Továbbá olyan jogszabályi környezetet kívánnak teremteni, ami a rendőrségi fellépést gyorsabbá, hatékonyabbá és eredményesebbé teszi, és elrettenti a drogkereskedőket, tette hozzá. Végül az időjárásról. A Dunántúlon nagy részt felhőtlen lesz az ég, de attól keletre is csak helyenként szűrhetik fátyol felhők a napsütést. Csapadék nem várható. A déli délkeleti szél az Észak-Dunántúlon idén... A déli-délkeleti szél az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet kora délután 17 és 22 fok között alakul. Késő este mínusz 2 és plusz 10 fok várható. Híreket hallottak.
Reklám. 5 év szünet után újra megnyitja kapuit az EGRI Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrája lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést, a borgasztronómia EGRI kiválóságaival karöltve. Az EGRI Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com oldalon.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a 2024. március 1-i adás ismétlését hallják, melyben Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az egyetem impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, valamint Szűcs Zoltánnal, az intézmény pedagógiai karának dékánjával és Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológiai Intézet adjunktusával a nagybőjti idő szellemiségéről elmélkedik.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, nagybőjti időben vagyunk, és köszöntöm a beszélgető társaimat, Annát, Ritát és Zoltánt. A mai adásban adódik a téma, nagybőjtről szeretnénk beszélgetni, hiszen a keresztény életnek, a keresztény liturgiának középpontjába helyezkedik el a húsvéti ünnep. És a húsvéti ünnepet, ugyanúgy, mint ahogy a karácsonyit is, elő kell készítenünk, fel kell rá készülnünk, és az egyház ad nekünk egy böjti időszakot, a 40 napos nagy böjtöt. És ahogyan énekeljük is, az alkalmas idő, a nagy böjt arra, hogy felkészítsük lelkünket sokféle szempontból. Arról szeretnélek először is kérdezni benneteket, hogyha kimondom ezt a szót, hogy nagy böjt, akkor mi az, ami hirtelen, mondhatnám azt, kapásból eszetekbe jut, eddigi életeteknek az élményei, a hitoktatásban való részvétel, illetve most már felnőttként a családban, a mindennapokban való találkozások, beszélgetések során.
A nagybőjtről először nekem eszembe jut a vállalás, és jó értelemben vett vállalás. Benne van az is, hogy ez egy időszak, és én ezt egy felkészülési időszakként élem meg. Éppen ezért benne van annak a félelme is, hogy ezt jól használjam. Bevallom, nekem ez is eszembe jut. De legalább annyira fontosnak tartom a jól megélt, vagy általam jónak gondolt, és úgy megélt nagybőtjeimnek a példáját, illetve mindazt a segítséget, amit akár az egyház is lelki gyakorlat formájában, gyónások formájában, közösség szertartások formájában ad nekem mindehez. Úgyhogy a nagybőjt azért az én életemben, és így a mi családunk életében egy nagyon kiemelt, és mondhatom azt, hogy a legfontosabb időszak abból a szempontból, hogy nekünk mindig, tehát igyekszünk azért olyan vállalásokat tenni, és olyan dolgokat vállalni, amitől valóban különlegesebb lesz, és talán a későbbiekben a mindennapjainkban is el tud bennünket kísérni. Mindig van benne lemondás, mindig van benne valami plusz vállalás, és mindig nagyon fontos az is, hogy legyen testi és lelki vonatkozása is. És szívesen beszélek majd még erről, de talán egyetlen egy dolgot hoznék ide, hogy mennyire hat a példa, amiről egyébként már oly sok téma kapcsán oly sokat beszéltünk, akár szülőként is. Nekem a legemlékezetesebb ilyen szempontból az, amikor az alig 5-6 éves, tehát még óvodás volt kislányunk, aki órákat volt képes a tévé előtt ülni és a rajzfilmeket nézni, amit persze csak a nagyszüleinél tehetett meg, mert nálunk nem otthon. Azt vállalta, hogy ő nem néz tévét csak vasárnap. És ugye felnőttként mi ezt rögtön próbáltuk árnyalni, kicsit finomítani, számára könnyebbé tenni, és mondta, hogy nem, és hogy milyen tű pontosan egy egészen pici gyerek képes ezt az egészet egy ilyen dologban ennyire konkrétan megragadni, és ami még komolyabb ennél, hogy ezt végigvitte. Nagyon nehéz volt számára, de végigvitte. És akkor az ember azt mondja, hogy hú, akkor valami nagyon fontosat megértett.
Nekem két szó jutott eszembe, a fegyelem és a letisztulás, direkt ugye itt a le előtagot használtam. Ugyanis világunk nem fegyelemre tanít, és nem a fegyelmet segíti, ugye a világunk az inkább a kényelem felé visz el, és talán nagyon nagy áthallást lesz, de a nézők már megszakadták, és remélem megbocsátják nekem, ugye ez a kényelem, ez a technológiához kapcsolódó viszonyunkban is megjelenik. Tehát eddig nem volt elég, hogy az autónkban megjelent a kényelem, most már a mesterséges intelligencia és a kényelmünket fogja szolgálni, és mindent meg fog tenni, hogy ne kelljen lemondanunk semmiről gyakorlatilag. Csak egyetlen egy példát, ugye, tehát akkor, amikor már képes megírni a házi feladatot, ugye a tanároknak a munkáját ki tudja váltani, akkor itt már semmilyen önfegyelem nem lesz a világunkban, mert hogy mindent ki fogunk majd szervezni. Na most ugye nekem ez az önfegyelem, ez egy nagyon izgalmas téma, ami mindig nagybőjtben jelenik meg, hisz az embernek igazából át kell gondolni a szokásait, és akkor itt már a letisztulás is megjelenik. Tehát mi az, amit feleslegesen teszek, és mi az, amiről le tudok majd mondani. És egyébként a pszichológia is azt mondja, hogy egy bizonyos időszakon át kell csinálni jó gyakorlatokat ahhoz, hogy szokássá váljon. Tehát ez a 40 nap, hogyha csak ilyen szemmel nézzük, akkor arra elég, hogy egy jó szokás sajátítsunk el, egy olyan szokást, ami közelebb visz az Úristenhez nekünk, ugye hívő emberként ez a célunk, és annak a háromszögnek, aminek eleme az ima, ezt még tudjuk értelmezni, a másik az alamizsna, ezt is akár jótékonyságként, és mellette a bőjt, a harmadik részét a legkevésbé tudjuk értelmezni. Gondoljunk csak bele, és akkor talán kritika, de nem ennek szánom, az Egyesült Államokban már voltak olyan tüntetések, ahol az illető azt vállalta, hogy 8 órán keresztül nem eszik, és éjszék sztrájknak nevezte el. Korábban nagyon sokkal hosszabb időszakok voltak, ugye? Tehát, hogy a világunkban ez a fegyelem az egyre kisebb, és a bőjt pedig pont ráirányítja a figyelmet, én úgy gondolom. A én életemben pedig ez úgy jelenik meg, hogy azért megpróbálok majd, és akkor majd lesz, aki nekem segít ebben otthon, megpróbálok egy olyan fogadalmat tenni, hogy mi az, amiről én lemondok a bőjt, mert ez nem feltétlenül ennivaló kell, hogy legyen, lehet egy rossz szokás is, ugye tudjuk, és akkor megpróbálom ezt majd betartani.
Vagy ha a munkáról lemondasz, az is már egy nagy vállalás. Én azt gondolom, hogy nekem a lemondás a határoknak a jó értelemben vett feszegetése, és a komforton kívüliség, azon túlmutatást jelenti a bőjt, és egy nagyon érdekes történet jutott eszembe. Én dolgoztam gyermekpszichiátriai osztályon, egyébként mint adminisztrációs segítség, és ott nagyon sok anorexiás tinédzserrel találkoztam. És anorexiás tinédzserek ugye mit mondtak erre a bőjtre? Azt mondták, hogy jaj, de jó, akkor nem kell enni. És ugye hát nekik ez az alap elemük volt, hogy nem kell enni, hogy nem szeretnének enni, hogy minden egyes kalóriát, akár állva, akár a folyoson futkosva, vagy a lépcsőzve, hogy ledolgozzanak, és ha egy szelet almát már meg tudtak enni, azt már rögtön ugye leszerették volna edzeni. És akkor ők ezen kaptak ezen a bőj dolgon, hogy akkor de jó, akkor ők most akkor nem, akkor ők most éhezni fognak, amit amúgy is ugye csináltak sajnos, tehát nyilván ezt tudjuk, hogy ennek nagyon komoly pszichés háttere van, tehát ennek a betegségnek. És az egyébként katolikus osztályvezető orvos azt mondta nekik, hogy ne tévesszék össze a bőjtöt a nemevéssel. A bőjt az lemondást jelent. Mindig azt kell nézni, hogy mi az, amiről mi le tudunk mondani, és ők a nemevésről kell, hogy lemondjanak, ergo ők azzal bőjtölnek jól, ha esznek. Tehát egyrészt nyilván ezt a felépülésük szempontjából azért ezt így jól igazította az orvos, másrészt pedig valóban, tehát ezt nem szabad ezzel a nemevéssel összemosni. Én is egyébként igyekszem tartani a bőjtöt nemevés szempontjából is, illetve olyan tényleg dolgokról, akár ilyen ételekről lemondani, vagy úgy, hogy azért így a komfortzónát kívülre kerüljek, mert ez ilyenkor határozottan jól is esik, és ezt így fontosnak is tartom, hogy ilyenkor jobban tudjunk fókuszálni a ünnepnek a mikéntjére és miértjére.
azt gondolom, hogy a magyar elnevezés, hogy Nagybőjt, az talán egy kevésbé szerencsés, hiszen a bőjt szó jelenik meg benne, pedig hát tudjuk, hogy ez a 40 nap, ez ettől azért sokkal többet akar jelenteni, és hogyha megnézzük az evangéliumokat, leírásra kerül Jézus megkísértésének a története, amely mondhatjuk azt, hogy így a bőjtnek a kezdete, vagy ennek a bőjt időszaknak a kezdete. Nagybőjt első vasárnapján szoktuk olvasni ezeket a részleteket a evangéliumokból, az egyes években megfelelő formában Máté, Márk vagy Lukács evangéliumából. És nekem nagyon tetszik az a rövid kis mondat az egyik evangéliumi történetben, amikor arról írnak, arról írt az evangélista, hogy a pusztában Jézus ez alatt a 40 nap alatt vadállatok közt volt, és angyalok szolgáltak neki. És ezt a kis szójátékot, ezt úgy is lehet ugye értelmezni, hogy a bőjtnek van egy olyan lényege, hogy pontosabban a bőjti időszaknak van egy olyan lényege, hogy én megküzdök önmagammal. Hiszen nagyon sokszor, főleg ez a fogyasztói társadalom, amiben élünk, az azt mondja nekünk, hogy nincs erre semmi szükség. Hát van étel, ital, van technika, vannak különböző lehetőségek, és ezekkel mindegyikkel éljünk együtt, és utána rádöbbenünk arra, hogy pontosan, amit a régi sláger is megénekelt, hogy minden ember boldog akar lenni, azt mi olyan formában akarjuk elérni, amit mondjuk így mesterséges formának nevezünk, és valójában a vadállatok ott vannak bennünk, tehát megkísértenek bennünket, és nem veszük észre, hogy hát azért vannak bizonyos angyali jelek, amelyekkel kapcsolatba kellene kerülnünk. Tehát, hogy a nagybőjt az valóban ne csak arról szóljon, hogy most pénteken megeszem a húst, vagy nem eszem meg, nyilván ne egyem meg, hiszen ez egy egyházi előírás. De hát annak idején az egyik idős papbácsi mondta nekem, hogy ő annyira nem szereti a húst, hogy ő alig várja, hogy nagybőjt legyen, és akkor ott a hamvazó szerdán, nagypénteken, nagybőjt, meg az egyéb pénteki napokon olyan jó, amikor tésztát ehet, meg főzeléket, és semmi hús nincs. Nyilván neki az lett volna a bőjt, ahogy itt az előbb Rita is mondta, hogyha ő megeszi akkor a húst, mert hogy számára az lett volna egy igazi nagy lemondás. De valójában ennek a időszaknak a kezdetén, hamvazó szerdán, ahogy Zoltán már utaltál is rá, az evangéliumból felolvasuk azt, hogy Jézus mit is gondol a böjtölésről, az alamizsna osztásról, illetve az imádságról. És mindegyiknél olyan szépen megfogalmazza, hogy mit kell a keresztény embernek tenni. Ti milyen nagybőjti gyakorlatot éltek meg a mindennapokban? Vagy van-e valami olyan, amit eddig még nem tudtatok megvalósítani, de most ebben a nagybőjtben megpróbáljátok átélni, akár imádságban, akár jótékonyságban, akár bármilyen olyan területen, amit szívesen elmondanátok a hallgatóknak?
Számomra mindig az a nagy feladat, és úgy örülök, hogy ahogy közösen körüljártuk, azért elő is került mindez, hogy megtaláljam, hogy én mivel teszek a legtöbbet. Tehát, hogy tényleg ez a lemondás, ez a letisztulás megvalósuljon. Amire biztosan most is fogok törekedni, az már egy korábbi év gyakorlata volt, hogy pont azért, mert minden elérhető, és például ételekben is nagyon-nagyon sokféle összetevővel, nagyon különleges ételek készíthetőek, és egyébként rám jellemző is, hogy általában különlegesebb dolgokat főzök. Tehát valahogy nem a krumpli főzelék nálunk a megszokott étel. Éppen ezért pár éve jutott eszembe, és biztos, hogy most is ezt meg fogom tenni, hogy nagyon egyszerű ételeket készítsek. Hogy minél egyszerűbben lehessen elkészíteni is, de hogy azt gondolom, hogy ebben részünkről van lemondás, hogyha próbálunk valóban minél puritánabb módon étkezni. És akkor itt az, hogy a húsmentes napokon ezt tartjuk, az természetes, de hogy azt gondolom, hogy ez például részünkről egy lemondás lesz. De ugyanígy, ahogy előkerült tényleg fantasztikus módon ez a hármas, volt már olyan, amikor megfogadtam azt, hogy minimális mértékben használom a telefont és a számítógépet, holott ez a szórakozásomnak azért egy nagyon jelentős részét teszi ki. Tehát itt természetesen nem a munkáról van szó, de azt gondolom, hogy önfegyelem szempontjából is annak a megkülönböztetése és az önbecsapásnak az elkerülése, hogy ez munka vagy nem, az is egy nagyon-nagyon jó feladat számomra, hiszen tényleg az a fontos, hogy személy szerint kinek mi a jó, meg mi szolgálja azt, hogy valóban lemondjon. Illetve én egy ilyen 10-15 percben limitáltam azt, amit a szórakozásra szánok. És ez azért volt nagyszerű, mert figyeltem is az időt, tehát hogy tényleg figyelem az időt, ami szerintem később is egy nagyon jó dolog, hogy ez egy kontrollált folyamat. Másrészt pedig, hogy mégiscsak valami picit adok magamnak. Egyébként pedig a húsevésről volt olyan, amikor megfogadtam, hogy egész nagybőjtben nem fogyasztok húst. Féltem tőle, hogy mi lesz, mert én szeretem a húst. És nem okozott nagy problémát. És egy picit olyan csalódott is voltam, hogy akkor nem volt jó a fogadalmam, vagy mi történt. Feltétlenül megfelelő mennyiségű kegyelmet kaptam, mint ahogy kapunk is mindig, csak akkor fogékony voltam erre. És nekem például az édességről való lemondás, ami még egy nagyon-nagyon-nagyon komoly kérdés, mert én tipikusan az az ember vagyok, akinek minden étkezése úgy fejeződik, hogy desszert van. Úgyhogy ez például egy nagyon komoly feladat. És azért nem mondom azt, hogy erről biztosan lemondok, mert nagyon-nagyon különböző volt minden évben az, hogy a nagybőjti időszak hogy talál rám. És szerintem ennek a felmérése is nagyon fontos, hogy milyen lelki és testi állapotban vagyunk, és köszönöm, hogy Rita ezt is említette, hogy ne akarjam magam túlterhelni se, meg ne akarjak elbukni az első pár napban, mert az nem vezet jóra. Tehát, hogy valami vállalhatót, és nekem az vált még be, hogy és akkor inkább még terhelem, és vannak ilyen kis plusz lehetőségeim, de azok már nem a vállalásaim. Talán még ez a gondolat, amit fontosnak tartok.
És ami nagyon fontos gondolatot mondtál, mert megint eszembe jutott Kovács Endre püspök atya, aki azt mondta, hogy ha például valakinek a kávé egy fontos kellék, akkor nem biztos, hogy jót tesz vele, hogyha ő nagybőjtben lemond róla, mert hogyha emiatt nyűgös lesz, emiatt kibírhatatlan lesz, emiatt rossz lesz az emberekkel való kapcsolata, akkor többet árt, mint használ. Tehát a helyes böjtölés kell megtanulni, és ez igazából nem is új dolog, mert már Izaiás próféta is azt mondja, hogy oszd meg az éhezővel a kenyeredet, vagy törd meg az éhezőnek is a kenyeret egy másik fordításban. Tehát amikor böjtölök, akkor nem magamtól akarok elvenni valamit, hanem éppen ellenkezőleg valamit szeretnék adni egy másik embernek.
Ez a bölcsesség, ez nagyon fontos volt. Én magam ugye az étkezésre figyelek, de más okok miatt is, és tudom, hogy sokkal nagyobb rosszat veszek azzal, hogyha mondjuk hagyom, hogy leessen a vércukrom, vagy hogy nagyot ugorjon, mert kevésbé tudok dolgozni, vagy odafigyelni az emberekre, mint hogyha igenis eszem, és erről nem mondok le. De hát ugye itt a lemondás kapcsán már beszéltünk erről, viszont hogyha mi most egy kereskedelmi rádióban ülnénk, akkor úgy néz neki a dolog, hogy István atya lenne a műsorvezető, és 40 napon keresztül végigkövetni a mi életutunkat, hogy a vállalást egy reality keretében hogyan teljesítjük. Lehetne egy ilyen keresztény katolikus reality-t csinálni egyébként, hogy ott lenne a stáb nálunk otthon, és amikor fölkelünk, akkor már nézik, hogy én a hanyadik kávémat iszom, és akkor utána egy ilyen önvallomást tenni a kamerába. De úgyhogy ugye ez volt a vicces és szórakoztató része. De hogy komolyra fordítsam ugye a szót, én nekem idén egy új vállalásom lesz, és akkor lesz valaki, aki ezt majd otthon segít betartani. Ugye egyfajta digitális böjtöt szeretnék tartani, hogy valóban az eszközöket csak akkor használjam, amikor azok munkaeszközök. Nekem nagyon sok munkám kapcsolódik ugye a digitális technológiához, tehát dékánként, médiakutatóként, doktoriskolában, programigazgatóként. Hát ilyen témának vezetem a modulját, tehát én nem tehetem meg, hogy nem használom ezeket a technológiákat, de azt megtehetem, hogy a szórakozásnál vagy a kikapcsolódásnál sokkal kevésbé. Ugyanis én ezt javaslom mindenkinek, hogy itt van az ember keze ügyében, vagy a zsebében a telefonja, és hogy nagybőjtben egy picit figyeljünk arra, én fogok arra figyelni, hogy mennyit használom szórakozásra ezt, akár az idő elütésére, tehát hogyha várok egy eseményre, stb., akkor, hogyha előveszem a telefonomat, akkor sem mindegy, hogy mit csinálok vele. Tehát amikor nem tudok elszámolni az időmmel, akkor úgy gondolom, hogy hibát követek el, és az bűn is sok szempontból, úgyhogy nagybőtben ezt próbálom, és a technológia itt segít, mert majd a képernyőidő megmutatja, hogy mivel foglalkoztam én hosszú ideig, és ez egy nagyon jó szembesítő eszköz is. Egyébként a világban egyre divatosabb ez a digitális diéta, digitális bőjt. Nem kell teljesen kivonulni a világból, hisz nem tudjuk ellátni a munkánkat, de ezzel egy időben igazából a felesleges tevékenységektől, amelyek akár a pénzköltésre, pazarlásra, bármi másra ugye sarkalnak, ezekről igenis le kell majd mondani. Nekem ez a fogadásom.
És csatlakozom az előttem szólóhoz, hogy a digitális bőjt az számomra is nagyon fontos lenne, hiszen minden nap folyamatosan kezünkben van a mobiltelefon. Hozzátenném én is azt, hogy érdemes lenne arra használni, amire jó. Tehát akár mondjuk nyelvtanulásra, tehát ha már a kezünkben van, akkor mondjuk kicsit több Duolingo leckét megcsinálok, ezt mondjuk tudom vállalni, mert ezt most így egyébként így a gyerekek nyomására megint elkezdtem tanulni, nyelveket tanulni a Duolingon. Illetve a másik, amit szintén a gyerekekhez kötődő vállalás, hogy félrerakva mobiltelefont a kisfiammal kezdtem olvasni esténként. Neki minden nap kötelező olvasmányt kell olvasni, és kicsit nehezen is megy neki, mert inkább egy reál érdeklődésű gyerekről van szó. Viszont azt tapasztaltuk mindketten, hogy jobban megy az olvasás, ha együtt egymás mellett olvasunk fizikailag is. Úgyhogy nagyon gyakran, most már majdnem minden nap előfordul, hogy este én is fogom a könyvemet, és beköltözök az ő ágyába, és egymás mellett a kamasszal olvassuk, amit éppen olvasni szeretnénk, és ez egyrészt, ugye ez egy hasznos tevékenység szellemileg, és másrészt én úgy gondolom, hogy a kapcsolatot is, az anya-gyermek kapcsolatot is erősíti egy ilyen vállalás az olvasással kapcsolatban. A többihez meg ugyanezt tudnám mondani, hogy igen, a kávézás az egy olyan, amiről talán, ha nem is lemondani, mert ugye én az a típus vagyok, akinek olyan alacsony a vérnyomása, hogy már amikor a gyerekeket vártam, akkor is azt mondta az orvos, hogy minimum 2 kávét fogyasszak el naponta, tehát teljesen lecsökkenteni nem tudom, de lejjebb lehet azért azt a több kávét, amit fogyasztok naponta, nem mondok számokat mennyit, lejjebb lehet azért csökkenteni, illetve igen, az étkezés, nasolást visszafogni, az nálam is ilyen mindenkori bőti vállalások.
Azt gondolom, hogy kimeríthetetlen a nagy bőjtel kapcsolatos gondolatoknak a megfogalmazása. De valóban az a legfontosabb mindannyiunk számára, kedves hallgatók számára is, hitünket gyakorolva, hogy a nagybőjt időben a másokhoz való odafordulás, hiszen Jézus ugyan a pusztában magában van, nem közösséget visz, és ő az, aki saját magát, mint egy előkészíti a megváltás művének a beteljesítésére, de nekünk, keresztényeknek nyilván van szükségünk akár egy elcsendesülésre, egy lelki gyakorlatra, egy egyéni imádságra, de nekünk van egy közösségünk, és ez az egyház közössége, amelyik számos olyan alkalmat, lehetőséget ad nagybőjtben, amelynek a segítségével mélyebben átélhetjük nagybőjtnek a titkait. Köszönöm a mai beszélgetést Ritának, Annának és Zoltánnak, és a kedves hallgatóknak pedig a megtisztelő figyelmet.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunk, melyben a mai alkalommal dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese, Laskai Annával, az egyetem impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűz Zoltánnal, az intézmény pedagógiai karának dékánjával és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológiai Intézet adjunktusával beszélgetett. A műsort Kolesár Krisztián szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.